Köszöntöm a hallgatókat az Inforádió mikrofonjánál, Németh Zoltán, az aréna mai vendége pedig Cserna Szabó András, József Attila díjas író. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Sokáig gondolkoztam, hogy mit mondjak a bemutatásakor író, gasztrotörténész, a magyar gasztronómia irodalmi lenyomatának kutatója, avagy a Hévíz művészeti folyóirat főszerkesztője. Mit mondjak? Minek hát vallja magát?
Hát ez mindig az, tehát hogy az embernek több énje van. Hát én például ezt az egész gasztrotörténeti dolgot, ezt próbálom külön választani az irodalmi munkásságomtól. Ugye ez egy...
Külön lehet?
Hát igazából nem, de azért próbálkozni lehet vele. Tehát, hogy minden írónak, hogyha belegondolsz, akkor van valamilyen civil énje, civil mániája, szenvedélye. Tehát most azon kívül, hogy hozzájuk hasonlítanám magam, de hát mondjuk ott van mondjuk az Ottlik, aki a Bridge megszállottja volt, és ugye amikor a Bridge tankönyv megjelent Angliába, akkor az volt a fülszövegében az Ottlikról, hogy hazájában íróként is ismert. Szóval velem is egy csomószor előfordul az, hogy sokkal inkább ismerik mondjuk az ilyen gasztroesszéista, vagy gasztrotörténeti, vagy étteremkritikusi, vagy nem tudom milyen énemet, mint az írói énemet, de ezt én azért próbálom ketté választani ezt a két dolgot. Tehát, hogy egy dolog a szép írói énem, és a másik ez a, tehát nem gondolom például, hogy a Pacalkönyv, vagy az Edda a levesbe, vagy a másnaposság történetéről szóló ironikus mű a Jaj a legyőzötteknek, ahogy süssünk, főzünk másnaposan, ez egy irodalmi mű lenne. Azért ugye...
Tehát például az előbb említett Pacal című könyvébe is írja azt, hogy az egyik recept reméli, hogy úgy fog bevonulni majd a történelembe, hogy ez a Cserna féle pacal.
Hát igen, ezek azért ironikus dolgok. Tehát, hogy nyilván a Jókai bableves sokkal többen ismerik ma, mint Jókainak a műveit. Tehát, hogyha megkérdeznéd egy közvélemény kutatásban, hogy hányan ettek Jókai bablevest, és hányan olvasták el tényleg a kőszívű emberfiait, biztos vagyok benne, hogy a Jókai bableves győzne.
Erre visszatérjünk majd erre részletesen az irodalom és a gasztronómia kapcsolatára, de akkor például a Jókai bableves is Jókai morhoz köthető?
Hát egyrésztről igen, másrésztről nem. Tehát az Edda a levesben például egy olyan könyv, amiben azt tűztük ki célul a Fehér Bélával, hogy mivel magyar gasztrotörténet nincs, tehát ez valamiért mindig egy olyan pimp téma volt, ellentétben mondjuk a franciákkal, vagy a spanyolokkal, vagy az olaszokkal, akik tényleg a saját kultúrájuknak a részeként kezelték a gasztronómiát. Nálunk ez nem elég fennkölt téma ahhoz, hogy ezt az elmúlt évszázadokba kutassák.
Az műsor második felébe részletesen kitérünk majd, de először arról, hogy hogyan és mikor fedezte fel a magyar irodalomban a gasztronómiát?
Hát ez egy személyes történet. Én 23 éves koromban lettem a Magyar Konyhának a munkatárs, ez egy teljes véletlen. Megjelent, nem 24, az 98-ban volt, megjelent az első könyvem, és akkor kellett valami állást szereznem, és teljesen véletlen a Magyar Konyhához kerültem, és akkor ott, hát nyilván egy fiatal író oda kerül újságírónak, milyen rovatokat bíznak rá. Elsősorban mondjuk az ilyen interjúkat kellett készítenem művészekkel, másodszorban volt egy saját rovatom, az Étel és Irodalom rendkívül vicces nevű rovat, ahol én válogattam az irodalmi részleteket, amik gasztronómiával kapcsolatosak voltak. És akkor elkezdtem úgy olvasni, hogy mi az irodalomban a gasztronómia, és mi a gasztronómiában az irodalom.
És mi?
Hát rengeteg minden. Hát most, hogyha visszatérünk egy mondat erejéig mondjuk a Jókai bablevesre, kérdezted, hogy mi köze van a Jókaihoz, tulajdonképpen semmi. Azért valamennyi mégiscsak van. Tehát, hogy Jókai biztosan nem evett Jókai bablevest, mint ahogy mondjuk Zserbó soha sem evett Zserbót, és a brassói apró pecsejének semmi köze Brassóhoz, és sorolhatnánk ezeket a gasztrolegendákat, amiknek a valósághoz az égvilágon semmi közük nincsen. Ugye ez valamikor, ez a Jókai bableves, azért nem tudunk semmi pontosat róla, csak valószínűsíthetjük, hogy ez a múlt század 50-es éveibe, tehát a 950-es években bukkan föl ez a Jókai bableves. akkor volt egy ilyen újítási láz a magyar gasztronómiában, a minisztériumhoz kellett beküldeni a szakácsoknak különböző új recepteket, ekkor keletkezett egyébként a brassói apró pecsenye, akkor a dorozsmai molnárponcs, stb. Stb. Ezekről azért tudunk, mert ezt a szakács az emlékirataiba leírta.
Azt, de hogyan kapták ezeket a jelzőket, vagy ezeket a neveket?
Hát a brassói az konkrétan úgy kapta a nevét, hogy a szakács rábökött saját bevallása szerint a térképre, és Brassóra bökött, és így nevezte el brassói apró pecsének. Ez egy hosszú szép történet, egyébként már többször megírtam. Annyi alapja mégiscsak van a Jókainak, hogy a kőszívű ember fejében van egy részlet, amikor ugye a baradlai huszárék lovagolnak hazafelé, és akkor a pál urat megkérdezik, hogy mi lesz ma a vacsora, és azt mondja, hogy angyal bakancs görög olvasóval.
Mi az a görög olvasó?
Hát a görög olvasó az ugye ez a kis szemű babot, vagy bocsánat, nagy szemű fehér babot hívták görög olvasónak, és az angyal bakancs, ez is könnyen kikövetkeztethető, ugye nagyon sokan azt mondják, hogy füstölt malackköröm, malacláb, de nem az, mert akkor ördög bakancs lenne, nem angyal bakancs. És hát ez gyakorlatilag disznóköröm.
Ezek a legendák, ezek gasztrolegendák, ezek irodalmárokhoz köthetőek, vagy szakácsokhoz?
Hát ezt egyébként például az, hogy ezt a körmös bablevest szerette a Jókai, ezt leírja például a Móricz, nem a Móricz, a Mikszát is, és mások is. Tehát ugye az egyik, azért nagyon kellemes mondjuk egy írónak gasztrotörténettel foglalkozni, mert az egyik fő forrás maga az irodalom. Tehát ugye nagyon korlátozottak a forrásaink, mert az emberek azt gondolják, hogy ugye rengeteg szakácskönyv van, rengeteg étlap, elég megnézni, stb. Ezekkel rengeteg probléma van. Például ugye az első magyar étlap az 1837-es egy nyíregyházi Márkus nagy vendéglőnek az étlapjáról van szó, előtte nincs egyetlen egy étlap se, tehát nem tudjuk, hogy mondjuk...
Mármint eltéved, elképzelhető, hogy volt azért, nem?
Hát elképzelhető, hogy volt, ez a legrégebbi, amit ismerünk, és ez már a paprika boom után van, tehát gyakorlatilag ugyanaz a paprikás konyha szerepel rajta, amit most teszünk, amit most magyar konyhának tudunk. A szakácskönyvekkel meg az a nagyon nagy probléma, hogy ugye, mivel ez soha nem került a igazából néhány kivételtől eltekintve, a kivétel erősíti a szabályt, nem került a tudománynak a látókörébe.
Mikor volt az első felfedezhető szakácskönyv?
Ezért ezeket filológiai pontossággal soha nem kutatták. Tehát a 19. századnak a híres szakácskönyvei, mondjuk a Cifraitól a Dobosig bezárólag, azok nem magyar eredeti szakácskönyvek, hanem általában franciából, vagy franciából németre fordított szakácskönyveknek a magyar fordításai, amire ráírták, hogy magyar nemzeti szakácskönyv, és kitaláltak hozzá egy nevet, hogy Szent Hilari Józsefina, vagy Cifrai Nádori szakács, esetleg egy éppen ismert gasztroarcot, akkori gasztroarcot, mint Dobost, aki ugye se nem cukrász, se nem szakács nem volt, hanem egy csemegekereskedő volt, annak a nevét írták rá ugye a jobb eladhatóságnak a kedvéért, úgyhogy ezek elég bonyolult dolgok.
Éppen, ha Dobost említettem, ő írta állítólag, hogy a szakács legfőbb hibája, ha megházasodik, és erre hivatkozik is az egyik könyvébe, Faludi György alapján. Igaz ez a legenda?
Hát ezt ugye, ezt a Faludi állítja, de utána ugye én elég sokat foglalkoztam a Dobossal. Még sokkal többet lehetne egyébként, a Vendéglátóipari Múzeum tele van német nyelvű Dobos könyvekkel, amik szintén feldolgozatlanok. De egész a gasztronómia története azért nagyon jó foglalkozni, mert gyakorlatilag nincs. Tehát az egész egy nagy fehér folt. Akárhova nyúl az ember, megoldatlan problémákra, vándorhibákra, pletykákra, legendákra talál, amik feldolgozásra várnak.
De akkor ez sem volt igaz? Mert állítólag volt mégiscsak párja Dobosnak, nem?
Volt, igen. Hát amennyire most emlékszem, hogy ezt nem tudom, ez egy lassan 10 éves könyv, az Edébe írtuk ezt meg, hogy valóban ezt írta, hogy a szakács legnagyobb hibája megházasodik. Na most ő nem volt se szakács, se aglegény, mert hogy egy annyi kiderült, hogy tulajdonképpen aglegényként élt, ha jól emlékszem, akkor az a sztori, hogy ugye gyereke is volt, meg felesége is volt, de ő valami bérpalotában élt, valami nem tudom, 3 szobával a családjától külön, és állandóan elvonult valahova éjszakra írni. De hát ő ugye ő nem volt, tehát ez egész, ugye az egész dobostorta történet is egy nagy rejtély, mert hát miért találna föl valaki tortát, aki se nem cukrász, se nem szakács.
De akkor ez hogy jött? Például érdekes módon múlt héten voltam egy neves óbudai cukrászdába, ahol bevallom őszintén, nem is tudom, hogy már mit mondtak a dobos tortára, hogy a Kádár rendszerben más volt a neve, azt hiszem valami klasszikus torta, vagy nem tudom micsoda, és akkor mondta a cukrász, hogy ezt kérje nyugodtan dobos tortának. Tehát, hogy például a dobos torta neve is megváltozott állítólag például a Kádár rendszerben.
Hát sok minden megváltozott a Kádár rendszerben, ugye azt a sztorit el szoktam mesélni mindig, hogy politikai és gasztronómia milyen szépen együtt tud mozogni, hogy 47-ben, amikor az Eszterházy utcát Pesten átnevezték Puskin utcának, ugye még mindig Puskin utca, akkor ezt magyar konyhában öreg szakácsoktól hallottam, és azt nem hittem el, mondtam, hogy ezek a bolond vén emberek össze-vissza beszélnek, és egy sztoriért eladják a lelküket, és mondták, hogy akkor bizony az étlapokon átnevezték az Eszterházy rostélyost is Puskin rostélyossá.
Na most, tehát akkor változtatja a politika a gasztronómiát is?
Hát ugye az Eszterházy név akkor nem volt túlzottan divatos a kommunistáknak az eljövetelével. Na most ez a történet folytatódik, nagyon érdekes, mert a gulyás kommunizmusban, ugye a Kádár rendszer alatt, ugye megint egy gasztronómia és politikai összefüggés, már ez egy kicsit durva lett volna ez a Puskin rostélyos. Egyébként ezt a Puskin rostélyost megtaláltam 50-es évekbeli szakácskönyvekbe is, nem csak étlapon. Az Ínyes mesternek, ugye a 30-as éveknek a legnagyobb magyar gasztronómusa, a magyar elek, a 80-as években, amikor kiadják újra, akkor átnevezik az Eszterházy rostélyost Fertődi rostélyosnak, az mégiscsak az már egy lépés előre. Majd a 90-es években találtam egy szakácskönyvet, amiben az van, hogy újra Eszterházy, de zárójelben alá van írva, hogy eredetileg ősi orosz recept, és egykor Puskin rostélyosnak hívták.
Visszatérve egy korábbi kérdésemre, ami talán megválaszolatlan maradt, mikorra tehető az első magyar szakácskönyv? Vagy legalábbis magyar nyelvű szakácskönyv, doboshoz köthető ez, vagy még korábban is?
Nem, sokkal korábbi. Hát ugye a legrégebbi, most akkor a legrégebbi nyomokról nem beszélek, mert az nagyon hosszú lenne, az első összefüggő kéziratos szakácskönyv, az a 16. század végéről maradt meg, egészen valószínű, hogy az az erdélyi fejedelem szakácsának a szakácskönyve, ennek az a cím, hogy szakácstudomány. Azért nem tudunk teljesen biztosat, hogy a szakács beszél önmagáról a receptkönyvbe. Tehát egészen biztosan azért nem tudunk évszámot mondani, meg nevet, stb., mert azt hiszem, ha jól emlékszem, 2 példányban maradt meg, és a fedlapja mind a kettőnek hiányzik. De ez egészen valószínű, hogy ez egy eredeti. Ugye a Pacal könyv, aznek a 77 receptje, az 3 olyan Pacal recepttel kezdődik, ami ebből a szakácstudományból való. Az első nyomtatott szakácskönyv az ugye egy évszázaddal későbbi, és az 1695-ben jelent meg Kolozsváron. Ennek az a címe, hogy Szakácsmesterségnek könyvecskéje, a Misztót falusi nyomdájába jelent meg. Egyébként az épület ma is áll, a Farkas utcai templom mögötti épület. Onnan tudjuk, hogy ez is nagy részt egy eredeti és nem fordított szakácskönyv lehet, mert hát ugye az első 2 recept az a káposzta kolozsvári módon és a töltött káposzta. Tehát ez nem valószínű, hogy egy franciából vagy németből fordított szakácskönyv a kolozsvári káposzta receptjével kezdődne, úgyhogy a nyomok azok nagyon-nagyon régiek, és a legnagyobb, ugye a legnagyobb probléma az, hogy mivel ezekkel nem nagyon foglalkoztak tudományos igénnyel, nagyon nehéz azt megállapítani, hogy ezek eredeti dolgok, vagy pedig fordított dolgok, hogy tényleg a magyar konyháról beszélünk, vagy a Misztót-falusi fogott egy, nem tudom, egy német, vagy holland, vagy francia, vagy nem tudom, ilyen szakácskönyvet is lefordította, de hát ugye a kolozsvári káposzta az már egy jó nyom, hogy azért ez, ennek azért köze van Erdély és köze van Kolozsvárhoz. Érdekes, ugye mind a 2 szakácskönyv Erdélyhez köthető.
Ugye a Trianont megelőző időszakban azért egy kevert népességű volt az ország. Létezik olyan, hogy magyar szakácsművészet? ennek fényében?
Nézd, de mindig ezt szoktam arra mondani, hogy nincs olyan, mindig a nyelvhez szoktam a konyhát hasonlítani, hogy nincs olyan nyelv, ami ne jönne egy nyelvcsaládból, amire ne hatott volna másik 25 nyelv, ne lettek volna átvevések, stb. Tehát tudjuk, hogy a magyar nyelvre is mennyi más nyelv hatással volt.
Tehát a magyar konyhát is az itt élő nemzetiségek közösen alakították ki.
Tehát, hogy de mégiscsak beszélünk olasz nyelvről, meg magyar nyelvről, meg német nyelvről. Ugyanígy nyilván a magyar konyha is akármelyik ételt, hogyha az ember a történetét elkezdi kutatni, olyan nincs, hogy ős magyar étel.
Székelykáposzta, pörkölt, gulyás, amit hát már említettünk, ezek nem magyarok? Nem hát ettem magyarok?
Hát a székelykáposztának véletlenül pontosan tudjuk a történetét, ugye az a Petőfi barátjához a székely, hát most meg nem mondom fejből a keresztnevét, ugye ez egy 19. századi történet, valamelyik pesti fogadóba találták föl a székelykáposztát, tehát a székelykáposzta nem a székelyek káposztája, hanem egy székely nevű, ez egy ilyen író, fordító, levéltáros űrge volt ez a székely, most nem jut eszembe a keresztneve, tehát
a pörkölt vagy a gulyás?
Hát azok tulajdonképpen ugye ezek a dolgok azért sok konyhában, a paprikás, stew, stb. Ezek azért megtalálhatóak, de az tény, hogy a magyar konyhának az arcát ezek a paprikás dolgok adják. Na most ennek a története a következő, már említettem a paprika bummot.
Igen, az edében is például külön fejezetet szentel a paprikának, mint eredetnek.
Igen, tehát hogy a magyar konyha története, ugye az utóbbi évszázadokat nézve, ugye ez a legfontosabb történés, hogy valamikor a 19. század elején lezajlik ez a hatalmas paprikabum, amikor az ételeinknek a nagy része az egy ilyen paprikás lében, szavban úszó valami lesz. Tehát vagy paprikás, vagy gulyás, vagy pörkölt, vagy paprikás leves, tehát minden, azt szoktuk mondani, hogy szügyig járunk a szavban.
Ez ugye csak az országra, vagy a régióra jellemző, vagy máshol is a világon?
Nem, ez a magyar konyhának egy történése. Ez ugye egy nagyon egyéni arcot adott a magyar konyhának, és egy felismerhető arcot a világban megismerhető arcot adott neki. Nem, mintha csak itt használnák mondjuk a porpaprikát az egész világon, de ez azért mégiscsak egyébként, hogyha a világnak meg lehetne csinálni a fűszer térképét, mondjuk, hogy csak ha itt Kelet-Európát vagy Közép-Európát nézzük, akkor is nagyon markánsan elkülönülnek. Tehát ahogy mondjuk Erdélyben a csombor a fő fűszer, Magyarországon a paprika, és ha már Szlovákia felé megyünk, akkor ott pedig már a köménymag.
Akkor mégiscsak hát a turisták is, hogyha ide jönnek, akkor visznek Magyarországra egy kalocsai paprikát, vagy bármilyen szegedi paprikát. Mégiscsak egy jellegzetes magyar fűszer akkor ez. Fűszerré vált akkor, nem? Akkor az elmúlt századokban.
Igen, hát ennek mondom, volt jó hatása és rossz hatása is. A rossz hatása az volt, hogy az addigi magyar konyhát teljesen lebutította. Hogy most csak egy példát mondjak, hogy rengeteg étel süllyedt el emiatt. És tulajdonképpen ezek az ételek az erdélyi konyhában éltek túl, és úgy csúfolják őket, hogy fehér koszt, mert ugye nincsen bennük paprika, például a lucskos káposzta, vagy a tőtike, stb. Tehát az erdélyi konyhában nem volt paprika bum, nálunk volt, és ezt a hihetetlen sokszínű fűszerkultúrát például teljesen eltüntette. Nagyon-nagyon leegyszerűsítette a konyhát. Még egy ilyen nagy lórugás a magyar konyhának ez a rántott támadás volt, hogy gyakorlatilag ugye ma már a magyar konyha egy ilyen fritőz kultúra.
Rántott húsült krumplival.
Hát, ha még csak rántott húsült krumplival, ugye még a rántott húst is azért egy igazi jó borjú bécsi az tud jó lenni, de hát gyakorlatilag most már mindent, a cipőtalpunkat is ezek irántjuk a csirkemelltől, a gombán keresztül, a trapista sajtig.
Mikor jött ez a rántási mánia?
Hát nem tudom, az én gyerekkoromban ugye ez már tombolt, Tehát én most azt látom, hogy ugye a vendéglátás teljesen ketté vált, és a két véglet között elveszett az igazi magyar konyha.
Mi az igazi magyar konyha? Mert ugye, hogyha a rántott húst nevén nevezzük, az is Wiener Schnitzel, tehát ahogy ön is mondta, bécsi szelet, de tud mondani echte, valódi magyar étkeket, ami Magyarországhoz köthető? Még hogyha nem is a mostani szűken vett országhoz, hanem a nagy Magyarországhoz?
Hát tehát hogy ugyanúgy, ahogy ugye a konyhának sokféle rétegei vannak, társadalmi rétegzettsége, korban, stb. Tehát, hogyha korban nézzük, akkor mondjuk az utolsó nagy magyar konyha, az a monarchia korának magyar konyhája volt. Ezt azért viszonylag jól ismerjük, ugye étlapokból, szakácskönyvekből, irodalmi művekből, például Krúdi, hogy mi volt az akkori Magyarországnak ezek nem úgy magyar ételek, hogy ezeket sehol nem ették, ugye rengetegszer megírták már mondjuk a Borjú Bécsinek a történetét is, ami ugye a legendák szerint ugye Milánóból a Radetzky marsallal került Bécsbe, és Bécsből került Magyarországra, ugye itt egy monarchiás fúzió látszódik. Tehát, hogy ezek nem ilyen ősi magyar ételek, de mégiscsak, hogyha mondjuk kinyitja az ember az 1902-ben megjelent Emma asszony szakácskönyvét, akkor kirajzolódik egy ilyen sok nemzetiségű, sok nemzetű, sok vallású konyha, ami gyakorlatilag egy fúziós konyha volt, tehát az osztrák, a cseh, a magyar, a román, a zsidó, a székely, a szerb, stb.
Tehát
konyháknak.
Letükrözte akkor a monarchiát.
Igen, magát. Tehát ahogy például tudjuk, hogy a lecsó például ugye ilyen arab török részekről szerb közvetítéssel került. Tehát hozzánk tulajdonképpen a szerbektől kerül be a lecsó. Vagy például ott a pacal, aminek ugye eléggé jól ismerem a történetét. Ugye az a pacal, amit most Nagyvárattól Perzsiáig esznek, 100 évvel ezelőtt még ugyanazt a monarchiában, még ugyanazt a pacalt, ugyanazt a fehér savanyú pacalt ettük mi is. Nagyon érdekes egyébként az irodalomnak és a gasztronómiának az összefüggései, hogy ugye most beszéltem egy 1902-es szakácskönyvről, aminek azt hiszem 1906-ban volt egy második kiadása. Ez az Emma asszony, ez a Hétnél dolgozott, és a Figaro című lapnak a mintájára azt találta ki, hogy fölkéri az olvasókat az egész Nagy Magyarország területéről, hogy akkor küldjék be a receptjeiket. Ebből közölt folyamatosan, és akkor ebből állított össze egy kötetet. Hát itt a székely cselédtől a nagybirtokos feleségig, a mindenféle tájáról az országnak küldték a recepteket. Na most nem tudom, hogy tudod-e, hogy ki volt ez az Emma asszony.
Ki volt?
Hát ez maga Ignótusz volt, aki azért hagyta abba a szakácskönyvírói tevékenységét, mert ugye 1908-ban átment egy másik laphoz főszerkesztőnek, azt a lapot úgy hívták, hogy Nyugat.
Egyébként behatárolható területileg, hogy honnan jött a legtöbb magyar étel? Sokat emlegetted Erdélyt.
Hát az erdélyi konyha nagyon-nagyon fontos a magyar konyhán belül, de az mindig egy külön, mint hogy egy külön térség volt, a konyhája is egy zárt valami. Azért nem véletlen, hogy amikor az első szakácskönyvekről beszéltünk, mind a kéziratos, mind a nyomtatott szakácskönyvekben az első nyom az erdélyi. Mi volt a kérdés?
Tehát az, hogy régió szinten honnan származik a legtöbb recept, vagy hol találtak ki a legtöbb magyar étket?
Hogy honnan jön, hát nem tudom, ilyen statisztika nincsen, hogy honnan jön, de hát ugye rengeteg étel jön, például ugye a török hatás az kétszeres hatás, ez egy nagyon erős hatás a magyar gasztronómián belül.
De én a Nagy Magyarország területére értem, hogy honnan jött, tehát Erdélyt említette, hogy onnan sok étel származik.
Hát ezt így nem tudom, hogy hol találták ki a legtöbb ételt, nem fogalmam sincsen.
Akkor régiós hatásai nincsenek. Cserna Szabó András, az Inforádió arénájának a vendége, a hírek után folytatjuk.